Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hidvégi Péterrel, a Pécsi Világi Domonkos Közösség tagjával Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a telefonon velünk lévő Hidvégi Pétert, aki bölcsész végzettségű, a Pécsi Veronai Szent Péter Világi Domonkos Közösség tagja.
Igen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Felajánló imánk Szent Domonkosnak és rendünk pártfogója, a Rózsafüzér királynéja szeplőtelen szívének felajánlom magamat, és kérem, hogy neveljenek engem az életszentségre. Én pedig igyekezni fogok minden nap időt szentelni a testvéri imára és a testvéri szeretet gyakorlására. Isten segítségével úgy legyen. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves Péter, a hitéleted útjáról, megtérésről fogunk most beszélgetni. Kérlek, oszd meg velünk, hogy honnan jössz, kik voltak a legmeghatározóbb személyek a hited fejlődésével kapcsolatban.
Igen, hát én hívő családba születtem, nagy szerencse ez. És édesanyám is, nagyanyám is, akik elsősorban neveltek, nagyon szép, igazán hívő életet éltek, rendszeres, imádságos életet, templomba járást gyakorolták. Meg kell mondanom, hogy ebben mi itt Pécsen szerencsés helyzetben is vagyunk, hiszen belvárosban lakva nagyon sok templom van a közelünkben. Tehát nem kellett áldozatot hozni ahhoz, hogy az ember templomba menjen, csak a szándék kellett, és ez meg is volt. Itt végeztem tanulmányaimat is Pécset, műszaki szakközépiskolában tanultam. Hittant természetesen csak templomba lehetett tanulni, ott is eléggé körülményesen engedték a hitoktatást. Majd pedig a Pollák Mihály Műszaki Főiskola, akkor még Pollák Mihály Műszaki Főiskolán végeztem pedagógia szakon, műszaki pedagógia szakon szintén. Ezt követően pedig a József Attila Tudományi Egyetemen pedagógia szakon végeztem. Munkám nagy része a tanulmányaimnak és távoktatásban végeztem, de ez azonban azért volt fontos, mert ebben a képzési módban lehetőség volt arra, hogy a rendszerváltás előtt még nagy-nagy idő ráfordítással kellett tanulni marxizmus-leninizmust, ugye, és annak filozófiáját, annak tudományos szocializmus címen ismert tantárgyat, ezeket a mai fiatalok már nem is tudják. Ezért igyekszünk elmondani nekik, hogy ez milyen világ lehetett, milyen világ volt, ami bennünket érintett, és így az zavart nagyon, hogy a tanulmányaim 50%-ában legalább a régi rendszer metodikája, lelki, hogy mondjam, hozzáállása és filozófiája érvényesült, és csak a másik fele volt a szakma és a szakmai ismeret. A rendszerváltás után aztán hát arra volt lehetőségem, és én magam is éreztem ezt a hiányt, hogy nem ismerem kellően a hitemet. Nem ismerem kellően, hiába gyakorlom, próbálok minden tekintetben ugye elmélyülni a hitéletben, de valami hiányzik. Tehát hiányoznak azok a mélyebb ismeretek, amik ahhoz kellenének, hogy tovább lépjen az ember a lelki életében. És ezért a rendszerváltást követően mindjárt nem sokkal beindultak a teológiai tanfolyamok sok egyházmegyében, így a Pécsi egyházmegyében is, és 93-tól én folyamatosan ezeknek hallgatója voltam. Ezek még nem akkreditált képzések voltak, hiszen arra nem volt lehetőség, az egy hosszabb folyamatot vesz igénybe. még a főiskola, a hittudományi főiskola sem volt akkreditálva, csak Budapesten egyetlen egy volt, amit ugye a Pázmány Péter Egyetem, amelyet korábban engedélyezett módon ugye akkreditáltak, és lehetett benne tanulni. De azonban számunkra itt a vidéken ez kevésbé volt hozzáférhető. De arra nagyon jó volt ezek a tanfolyamok, hogy le tudtunk kapcsolódni a mélyebb teológiai ismeretekbe, teológiai tanárok tartották ezeket is, vizsgáztunk mindenfél évben, és lehetőséget kaptunk arra, hogy néhány fél év után már hittant is taníthatunk, akiknek volt pedagógiai végzettsége. Az első fokozat az 3 éves volt, és utána kaptunk még 2 évet rá képzést, ami már középiskolai pedagógusok számára természetesen középiskolai hittoktatóvá is tett bennünket.
Te hány éves voltál ekkor?
40 fölött már. Uh-huh. 93-ba kezdtük.
Tanultál és tanítottál is.
Igen, igen.
És milyen hatással volt ez a te személyes hitedre, hogy sikerült tanulnod a teológiát?
Hát nagyon érdekes, mert tulajdonképpen most így visszagondolva, ez az az időszak, amikor én találkoztam először a Domonkos rendel is. 2000-es évektől folyamatosan bővült az Új Ember katolikus heti lap is, és interneten is megjelent természetesen. És azt én nagy érdeklődéssel olvastam mindig, hiszen ez egy olyan fórum volt, ahol lehetett tájékozódni az egyházban történt eseményekről, és hadd tegyem még hozzá, hogy a II. Vatikáni zsinatnak is bizonyos rendelkezései nagyon-nagyon lassan kerültek be mi hozzánk, és hát ebben is segített ez az újság, illetve ennek internetes változata is. És a körülbelül a 2003-as, 2004-es éveknél olvastam egy cikket az Új Emberbe, ami a domonkos világiakról szólt. Én akkor nekem ez nagyon megtetszett, és elkezdtem utána nézni. A domonkos rendnek is volt honlapja, és én megkerestem az akkori elöljárót, Barna Máté atyát, aki akkor ugye a világi domonkosoknak is, és az első rendnek is Sopronban vezetője volt. És voltam olyan merész, hogy írtam egy levelet élve neki, amiben azt írtam le, hogy szeretnék egy olyan világi domonkos közösséghez csatlakozni, amely közel van a szülővárosomhoz, a városomhoz, ahol lakom, ahol dolgozok és élek, és azt rendszeresen látogatnám, és hát én szeretnék világi domonkos lenni. Én még eszembe se volt az, hogy esetleg Pécsen egy közösséget alapítani, vagy egy önálló közösségben dolgozni Pécset, hanem valahova csatlakozni szerettem volna. Nagy meglepetésemre a plébánosunk, Kelepál atya, aki hát egy remek plébános volt, kitűnő hitoktató, és nagyon sokat köszönhet az egyház megye is neki, és a plébániánk is, a Pécs belvárosi plébánia. Ő neki írta, Barna Máté atya, hogy hát itt van ez az ember, írt nekem egy levelet, te pedig domonkos voltál, vagy szerettél volna lenni annak idején, ha nem oszlatják fel a rendet, ugye 48-49-be. Tudni kell azt, hogy Kelepál atya nagyon viszontagságos, hosszú-hosszú próbálkozások után és élet után tudott végül is pap lenni, egy szemináriumba bekerülni Győrbe. Létszám feletti hallgatóként csatlakozott ott a többi paptövendékhez. Tulajdonképpen illegálisan végezte el, de hát ilyen több volt abban az időben a szemináriumokban a papképzést, és végül 54-ben engedélyezték a pappá szentelését, már a pécsi egyházmegyében Cserháti József püspök atya szentelte fel. És hát több helyen volt plébános aztán az egyházmegyében, 1980-tól pedig a Pécs belvárosi plébániának volt a plébánosa. Hát hosszú időt töltött ott, megszólított, megkérte, hogy hát én is a domonkos akarok lenni, és hát ő is elmesélte az élettörténetét, ami hát nem egy egyszerű történet volt. Akkor már ketten voltunk, akik szimpatizáltunk a domonkos renddel, és elmesélte azt is, hogy a közvetlenül a 90-es években, amikor szó volt a rendek újraindításáról, őt is megkeresték, hogy nem akar-e a rendbe csatlakozni, a rendhez csatlakozni, de a püspök akkor azt mondta neki, hogy inkább maradjon a plébánián, hiszen ott nagy szükség van rá. De ettől függetlenül ugye világi domonkos lehetett, és szeretett is volna lenni, segített abban, hogy még több jelöltet keressünk, akik még vonzódnak a domonkossághoz, domonkos rend feladataiban, hivatásában. Úgy érzik, hogy részt tudnának venni, és így egyre többen lettünk ebben a kis kvázi közösségben. Először egy budapesti közösséghez tartoztunk, illetve próbáltunk csatlakozni, néhány alkalommal fel is utaztunk, és ott vettünk részt a képzéseken. Aztán hát hadd mondjam, még egy szemtelen lépésem volt. Én fölkerestem az akkori képzési felelőst, akit Murányi Nikolettnak hívtak, egészen véletlenül, és tőle is kaptam nagyon sok anyagot, segítséget ahhoz, hogy felkészüljünk a beöltözésre, majd pedig az első fogadalomra, illetve mi nem fogadalmat, hanem ígéretet teszünk a világiaknál, ez a bevett gyakorlat.
Igen.
Úgyhogy ilyen módon hát elindult egy pici kis közösség, először hárman voltunk, aztán csatlakoztak hozzánk még.
Barna Máté hát már... atya jött el Pécsre, emlékszem is.
Igen, és hát aztán többször jött le Máté atya Pécsre meglátogatni bennünket, még nem aztán 2015-ben, és idén lesz 10 éve, lejött azért, hogy a Kelepál atyát, mint világi domonkos örökfogadalmát, illetve hát ígéretét megtegyem. Ez papoknak is csak ígéretet kell tenni. Illetve papok esetében ugye ez másképp néz ki egy kicsit, de figyelembe véve az ő előéletét és az egész plébániai működését és a domonkos rendhez való eleve kötődését, ami hát ifjúkorától megvolt, ezt a kivételt megtette Barna Máté atya, hogy őt akkor 15-ben, augusztus 15-én volt, hogy emlékszem, hát örök fogadalmassá, illetve ígéretessé tette. És ezt követően még 15-ben, december 15-ével megkaptuk a levelet, hogy a Veronai Szent Péter közösséget megalapítottnak tekinti az akkori püspök atya jóváhagyásával megtörtént a közösség alapítása. Nagyon érdekes történet az is, hogy miért ezt a nevet választottuk, Veronai Szent Péter. Ennek oka az, hogy a két háború között volt egy ilyen férfi közösség, akik egy ima közösség voltak, rózsafüzért imádkoztak, egy nagyon nagy számú és nagyon aktív közösség volt.
Ott a pécsi plébánián?
A Pécs belvárosi plébánián, és közösség a háború után teljesen feloszlott, megszűnt. Nem mertek részt venni benne, ugye a Rákosi időszakban. Nagyon sokan el is mentek, sokan meg is haltak a közösség tagjaiból. De ő benne nagyon élt ez a emlék és ennek a közösségnek a szép ima élete, és hát azt szerette volna, hogy így, hiszen Veronai Szent Péter is domonkos volt nyilván, úgy éljen tovább ebben a közösségben, amit Pécsen alapítottunk.
Már. Hála Istennek, hogy kijártad az útját.
Nem gondoltam arra, hogy itt egy közösséget alapítsunk. Mégis a Jóisten úgy döntött, hogy hát legyen itt is egy közösség. És ha nem is vagyunk nagyon sokan, de ez a rendszeres összejövetel, az imádság, a zsolosmázás és a rózsafüzér imádság az nagyon erősen összeköt bennünket.
Mit jelent neked személyesen a közösséghez tartozás, a közösségi ima?
A közösségben mindnyájan végzünk valamilyen szolgálatot, és ez az ima egy olyan összetartó erőt jelent, ami erőt ad ahhoz is, hogy más vonatkozásban is a plébániai munkában segítsünk. Nagyon sokat gondolkodtam ezen. Hát van egy kedvenc bibliai idézetem, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem az Isten fiúság lelkét. Nem szó szerint idézet. A fiúnak pedig ugye vannak bizonyos jogai, meg kötelessége is. És mi, én ebben az imában, amit itt gyakorlunk, és az egész közösségben ezt élem meg, hogy mi igazából fiúk vagyunk. Tehát olyan örökösök fiúk, akik igenis kell, hogy tovább vigyék a hitet, tovább vigyék azt a magatartásformát, egyáltalán azt az életmódot, amiben ugye Krisztus mutatott nekünk példát.
Több hitoktató is van a közösségetekben, ugye?
Igen, igen, hitok. Én is tanítottam, én is hittem. A plébánián volt erre igény, illetve lehetőség. És hát közben ugye akkreditálták a főiskolát is, nagyon sok nappali hallgató végzett hitoktatói szakon is, és hát sokkal jobb felkészültséggel, nagyobb lendülettel, lelkesedéssel és szakértelemmel tudják most már végezni ezt a munkát.
És páran csatlakoztak a közösséghez.
Volt olyan is, igen, aki csatlakozott a közösséghez, de a legfőbb értéke az, hogy igazából úgy adhattuk át a stafétabotot, hogy nem éreztük azt, hogy mi most mi előzöttek vagyunk, vagy nem, nincs már ránk szükség, hiszen egy új formában, új módon van a közösségi életben lehetőségünk arra, hogy kiteljesedjünk. Mint például az előbbi felajánló ima is, vagy például az ima, amit a püspök atya most számunkra felkínált a jubileumi évben, egy Felföldi László megyés püspök úr, hogy fogadjuk be az egyház megyében, szállást keres a Szent Család áltatosság mintájára, egy-egy napra a plébániák rendelkezésére bocsát egy-egy bibliát, és ott imádkozzanak együtt otthonaikban a családok a remény ajándékaiért. Ez a remény évéhez kapcsolódó ima is. Nagyon szép kezdeményezés, májusban kezdődött. Minden család egyeztetés alapján természetesen vigye haza otthonába ezt a Bibliát egy gyertyával, és egy idézettel, amit kiválaszt magának, és ott a jubileumi imát is elimádkozva, kicsit átelmélkedve azon a bibliai részleten, és egyáltalán a jubileumi éven, és az aktuális feladatokon úgy érezzük, és a püspök atya is ezt érezte ebben, hogy egy picit újra tud éledni a családok hitélete is, és a családokban a hitnek a megerősödése.
Te is bekapcsolódtál akkor ebbe?
Igen, ebben mi is bekapcsolódtunk a családommal. Két nagylányom van már, és három unokám. Az egyik egyházi iskolába jár, a másik kettő nem, de hát ők is megkapják azt, amit meg kell kapniuk, hogy aztán Értem. Mennyire lesz bennük ez valódi hiterő, hitérték, az majd jövőben dől el.
Értem.
Annyit még, hogy az egyházmegyénkben nagyon sok pap hiányzik. A püspök atyánk elindított egy akolitus és lektor képzést, és ebben én is részt veszek, és az avatás pedig valamikor majd februárban külön plébániánként a plébánosok ajánlásának megfelelően az akolitus avatást.
Akolitusként fogod szolgálni jövő évtől az egyházat?
Hát amennyiben erre igény van és szükség van, mert többen vagyunk, nyilván a kis településeken van erre nagyobb igény, de most már Pécset is megjelennek ezek az igények. Rendszeresen ugye a domonkos lelki gyakorlatokon részt vesz a mi közösségünk is. Kelepál plébános atya 2019-ben halt meg, azóta én vettem át a közösség vezetését. Ezt majd jövőre át kell adnom egy másik testvérnek, hiszen 2-3 év letelt, addig is természetesen, és azután is igyekszem imádságos háttérrel és lelkülettel végezni a feladatot.
És akkor, hogyha a szentírási részre áttérhetnénk?
Nincs már semmi ítéletre méltó azokban, akik Krisztus Jézusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, melyet Krisztus Jézusban való élet ad, fölszabadított téged a bűnnek és a halálnak a törvénye alól. Ez a remény, amit ez az idézet ad, és ez a imádságos lelkületre hívás az, ami engem megfogott, és ami nagyon fontos, hogy mindig mindenkinek legyen egy olyan mondat, ami megfogja a lelkét, ahogy nekem ez az idézet megfogta, amikor esetleg elakadunk valahol. Ebben tudunk tovább lépni a hitéletünkben, és egy olyan módon való megerősítést kapunk, ami ahhoz elegendő mindenképpen, hogy az életszentség életállapotunknak megfelelő formájában tovább vigyük a hitünket magunkban és a családunkban egyaránt. Konkrét minden alkalom, amikor ezt olvasom, amikor elkezdtem a hitoktatást, amihez kegyelem is kell természetesen, kell egy nagyon mély átélés, akkor azt segítjük elő, hogy az újjászületett ember szülessen meg. Volt egy tanítványom, aki nem nagyon találkozott a hittel. Az édesanyja jött hozzám azzal, hogy próbáljuk meg. Ő nem hívő, de ő szeretné, ha ez a gyerek, ez egy hívő, rendes ember lenne. Ő segít ebbe. Ez a kislány igyekezett mindenben követni az órákat. Aktívan közreműködött, minden órán felkészülten jelent meg, és a végén részt is vett, a bérmálás szentségét is megkapta. Ezt az indítást örömmel és jó szívvel fogadta, az biztos. Én bízom benne, imádkozom érte, hiszen több tanítványom is bérmálkozott. Én remélem, hogy a hitélete, hiszen elkerült Pécsről, továbbra is épül és gyarapszik. Számomra ez elsősorban azt jelentette, hogy jól döntöttem, amikor úgy döntöttem, hogy el kell mélyítenem magamnak is a hitemet, hogy képes legyek átadni mások számára a hitet, és azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy aktívan a hitéletbe bekapcsolódjon egy fiatal is. Ez egy olyan lelki megerősítés volt számomra, hálával tartozom ezért a Jóistennek és a tanárainknak is, akik erre felkészítettek bennünket, és a plébánosomnak is, aki engedte, hogy ott a hittant megtartsuk, és imádkozott minden egyes hitoktatójáért, értem is.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Hidvégi Péterrel, a Pécsi Világi Dobonkos Közösség tagjával Murányi Nikolett beszélgetett. Mária Rádió.